Szeretettel köszöntök mindenkit mai műsorunkban. Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek Maradni Podcast legújabb adása. Itt ül velem Toma László, mai vendégem, aki elsősorban férj, édesapa, református lelkész, vallástanár, pszichodráma és bibliodráma vezető. Örülök, hogy itt vagy, Laci, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Örömmel jöttem, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
Mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, ami egyébként az Embernek Maradni általános témáját járja körül egy kicsit a te szemszögedből, ha megengeded, akkor röviden elmondanám az életrajzodat. Egy nagyon hosszú anyagot küldtél, és abból néhány pontot emelnék ki. Dr. Toma László Róbert, férj, édesapa, református lelkész, 1980-ban született. 1999 és 2005 között a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatója volt, ahol teológus szakon végzett. 2005-ben református lelkészi oklevelet kapott, lelkészszentelésben részesült. 2003 és 2006 között a Debreceni Református Ittudományi Egyetem Szegedre kihelyezett vallástanári tanszékén volt református vallástanár. 2008-tól 2011-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktori iskoláját végezte. 2006-tól 2019-ig Magyar Pszichodráma Egyesület pszichodráma és bibliodráma felnőtt képzésében vett részt. Nem tudom, Laci, hogy ha így most röviden is, de jól mutattam ebbe a legszűkebb szakmai képzettségedet lefedő életrajzodat.
Abszolút.
Örülök neki, ugyanis ugye egy nagyon hosszú anyagot küldtél, és tudom is rólad, ugye nem régóta, vagyis hát régóta ismerik egymást, és nem régóta vettük fel újra a kapcsolatot, de tudom rólad, hogy nagyon sok mindenben mozgolódsz, és én elsősorban most úgy hívtalak meg a mai műsorban, mint segítő szakembert. És ennek is nagyon sok oldala van és dimenziója. Ha most te, mint segítő szakember, magadat definiálod, akkor melyik az az első sapka vagy dimenzió, amit kiemelnél a te segítői foglalkozásaid közül?
Az első az ember lenne.
Nagyon jó, mert hogy az Embernek Maradni műsorban vagyunk.
Meg azért is, mert valahol ez köti össze az egészet, vagy az ember minőség, ami egy nagyon összetett és folyamatosan alakuló, formálódó minőség, amiben benne van az örökség, amit kaptam otthonról, a szüleimtől, benne van az életutam, és benne van a szakmai útam is, a kapcsolatok, a találkozások, amik azzá formáltak, aki vagyok, az életem történései. És ez nem egy ilyen filozófiai kategória, hanem tényleg ez a legkomolyabb kategória számomra, ami összefog mindent, hiszen szakmailag ugye három lába van a munkámnak, a lelkészség, a teológia, a pedagógia, ugye valláspedagógiából doktoráltam, és a pszichodráma kapcsán pedig a pszichológiának azok a részei, amik kapcsolódnak, és ennek a hármasában, vagy ennek a metszetében mozgok alapvetően, és valahol az egész számomra így az Istenbe való hitemben gyökerezik, illetve megfordítom, hogy Isten tart mindebben az egészben, de a kérdésedre válaszolva ez az ember minőség, ami talán a legerősebb.
Ugye itt most felsoroltam a képzettségeidet, és te most ki is emeled azt, hogy elsősorban ember vagy. Na most ezekkel a képzettségekkel nyilván rengeteg tevékenység is együtt jár. Mik azok, amiket most te űzöl? Tehát aki egy kicsit jobban meg szeretne téged ismerni, távolról jön, nem találkozott még veled. Mi most elsődlegesen a foglalkozásod, napi tevékenységed, miben utazol?
A Budapest Gazdagréti Református Gyülekezetnek vagyok a vezető lelkésze, tehát a gyülekezeti munkában való jelenlét, a szolgálat, az ottani munkatársaknak, lelkésztársaknak a munkáját segítem és vezetem, illetve a gyülekezetben én magam is nagyon sok mindenben tevékenykedek, szolgálok. Ez egy nagyon élő, Istennek hála, sokrétű, sok oldalú gyülekezet, nagyon otthonosan érzem magam ezen a helyen. Emellett bibliodráma és pszichodráma csoportokat vezetek, tehát önismereti csoportokat vezetek, és képzésben is részt veszek, tehát például a bibliodráma képzőcsoportunk is van, ahol azokat képezzük, akik majd ilyen csoportokat szeretnének vezetni, és egyébként folytatok kutató munkát. 11 évig voltam a Károly Gáspár Egyetem hittudományi karának az oktatója, adjunktusa. Most jelenleg ott nem vagyok aktív, de egyébként tudományos munkában benne vagyok, éppen benne vagyok egy nagyobb kutatásban, a habilitációmra készülődök, tehát azzal foglalatoskodom sokat, és ami még fontos talán, hogy együttműködöm olyanokkal, akik különféle pedagógiai fejlesztéseket végeznek az ország különböző területein, egy nagyon jó szakmai kapcsolaton olyanokkal, akik annak idején az új NAT-nak a módszertani hátterét biztosították, és különféle ilyen kisebb-nagyobb projektekben is, mint pedagógiai szakértő jelen vagyok.
És hogyha jól tudom, akkor ezek például olyan területek, főleg a pedagógián belül, ami ifjúságpedagógiával, meg a pubertáskori vagy fiatalkori, tehát a fiataloknak a valláspedagógiájával foglalkozik. Ha jól tudom, a doktori disszertációd is erről, szóval besegítesz még nekünk? Hogy...
Abszolút. A serdülőkori önértékelés és önbecsülés fejlődésből írtam a dolgozatomat, ennek a valláspedagógiai vonatkozásaiból, tehát alapvetően a hittanórán hogyan alakul, hogyan fejlődik a fiataloknak az Isten képe, Isten kapcsolata, és ehhez kapcsolódóan az önértékelése, önbecsülése milyen változásokon megy át, mivel tudjuk építeni és erősíteni ezt az egészet. Egyébként pedig alapvetően középiskolás fiatalokkal foglalkozom, vagy az így a szakterületem, és ezek a projektek is általában középiskolákat érintenek, tehát röviden igen. De egyre jobban érdekel a felnőttkori tanulás, tehát már a habilitációs kutatásaim azok sokkal inkább a gyülekezetek felé és a gyülekezetekben lévő különféle tanulási helyzetekre irányulnak.
Tudod azt, hogy miből fakad ez az érdeklődésed, vagy fakadt annak idején, hogy kifejezetten a fiatalokra fókuszál a te munkád, a kutató és doktori munkád?
Az első szolgálati helyem 2004 és 10 között Miskolcon volt, a Léva József Református Gimnáziumban, ott voltam vallástanár, iskola lelkész, és egy alaptapasztalatom, hogy belecsöppenve egy olyan 600 diákot számláló iskolai közegbe, ahol tanítottam 24-26 órában egy héten, gyakran tanítottam egy évfolyamban több osztályt. Volt olyan év, amikor 4 osztályt tanítottam párhuzamosan, és nagyon meglepett, hogy ugyanazt a bemenetet kapják nagyjából a gyerekek, ugyanazt az információt, nagyon hasonló élményt, és nagyon eltérő módon fejlődik a hitük. A hátterükben nyilván volt különbség, de még a hasonló szociokulturális háttérből érkező fiataloknak is nem egyforma volt a fejlődés. És elkezdett foglalkoztatni, hogy milyen faktorok segíthetik, vagy hátráltathatják azt, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, az evangéliumhoz, hogy jobban megértsék, jobban befogadják, vagy akár az, hogy mivé fejlődnek kamaszkorukban, tehát a hitük és általában a személyiség hogyan fejlődik, és ezt kezdtem ott kutatni. Nagyon érdekes, egy ilyen teljesen nem standardizált felmérést készítettem közöttük, de kitöltöttek majdnem 300-an, tehát azért ez egy nagy szám volt ott, tényleg így, akit csak tanítottam, vagy akit el tudtam érni, az válaszolt a kérdésekre. Egy olyan kis kérdővétemben azt kerestem, hogy vajon az önmagáról alkotott általános kép, hogy saját magára hogy tekint, a világról alkotott általános kép, és az Istenről alkotott nagyon általános, milyennek látod Istent, inkább szeretőnek, pozitívnak, vagy inkább ítélő, vagy közönös, és hogy milyen összefüggések vannak ezek között. Az jött ki, hogy aki alapvetően egészségesen értékelte, reálisan értékelte magát, és a világot is egy érdekes felfedezésre váró helynek tartotta, annak Istenről is jobb elképzelései voltak. Akinél negatív volt, az első kettő ott az Isten képzet is negatív volt, és az, aki pedig irányosan magas ilyen önértékeléssel rendelkezett, és a világról is inkább úgy gondolkozott, mint ami ő rá vár, annak diffúz volt általában az Isten képzete, tehát nem nagyon volt így jelen.
Zavaros, és, ugye, diffúz, igen, az ilyen nem lehetett tisztán látni, hogy milyen
van. Tehát teljesen összekeveredett volt, és akkor ez volt az a kis saját felmérés, meg ez a téma, amivel jelentkeztem a doktori programra, hogy én ezt vizsgálni akarom, és aztán ez formálódott nyilván hosszan ebben a tényleg hosszúra nyúlt folyamatban, amiben olyan kanyarok is voltak, amit előre nem láttam, de utólag már hálás vagyok érte.
Tehát ez Miskolc, ugye?
Miskolcon kezdtem a szolgálatomat, igen, és akkor Debrecenben kezdtem a doktori folyamatot, mert az volt a legközelebbi, ott szereztem az abszolutóriumot, tehát hogy ott voltak meg a tantárgyak, és akkor itt Budapesten fejeztem be.
Szóval igazából egy terepgyakorlatból született neked a témád. Tehát ott voltál, igen, az emberek között, érzékelted, amit érzékeltél, és azt mondtad, hogy ennek a mélyre szeretnél ásni, ami nekem azt sugallja, hogy egy olyan lelkipásztorral ülünk most itt, kedves hallgatóink, aki szeretné megérteni a környezetét, szeretné jobban látni, hogy mi van az egyénben, mi van a közösségben, akiket szolgál, vagy egyéneket, akiket segít, akár az Isten felé vezetésre, akár az önismereti úton. Mit gondolsz erről egyébként? Nem tudom, hogy látod, de hogy mennyire jellemző ez manapság, hogy tényleg megpróbálja az adott vezető, legyen bármilyen vezető, vagy éppen most így szűkítve lelkipásztor, lelkivezető, megérteni, hogy ki anyája, mi anyája, hogy van anyája. Ez volt esetleg ilyen motiváció is a mögött, hogy te ezt elkezdted, hogy látod ennek a hiányosságát? Szóval, hogy nem ismerik a lelkipásztorok vagy vezetők azokat, akikhez beszélnek, és akiket menedzselniük kéne, így csúnya szóval?
Ma már szerintem ezt senki nem engedheti meg magának. Tehát nem hiszem, hogy tud egy gyülekezet élő módon működni úgy, hogy ott a lelkész vagy a lelki vezető ne vegye a fáradtságot erre, hogy egyre inkább megismerje azokat, akikhez szól. Ugyanis nem tud hozzájuk szólni, csak panelekben képes beszélni, illetve elbeszél a fejük mögött. Nagyon elenyésző lehet az a közösség, ami tud létezni így. Amúgy nagyon érdekes, mert vannak olyan helyek, ahol azt látom, hogy annyira erős összetartás van a közösségben, hogy igazából annyira nem nagy súlya van annak, hogy mondjuk egy lelkipásztor mit mond, tehát látok ilyet is. De hát lehetnek ilyen átmeneti időszakok, meg lehet egy lelkipásztor életében olyan is, hogy nincs jól, vagy nincs jó paszban, és nem tudja átadni a szolgálatát, és olyankor is túl kell valahogy a gyülekezetnek élnie, tehát hogy ilyen van egyébként. A kérdésedre pedig azt gondolom, hogy abba lehet különbség, hogy meddig megyünk el az emberek megismerésében, vagy a kontextus megértésében. Úgy működik ugyanis ez szerintem, hogy nyilván, mint mindenben, ebben is megvannak a saját elgondolásaink, megvan a saját gondolati struktúránk, és hogyha látunk valamit a környezetünkben, valami hasonlót, azt odarakjuk a meglévő gondolati struktúránkban lévő elemhez, és azt gondoljuk, hogy akkor az az. Mondok egy példát. Én azt gondolom, mondjuk, hogy a kamaszok rendetlenek, és megyek a buszmegállóba Gazdagréten, és látom az ott lévő szakgimnáziumból kijövő fiatalokat, amint állnak a buszra várva, és ledobálták a táskájukat a földre. És ezt meglátom, és megerősítik bennem, hogy ja, igen, ők ezt csinálják, tehát a kamaszok rendetlenek.
Visszaigazolást nyert a hipotézised.
Pontosan, de ez még nem a kontextus megismerése.
Igen.
És pontosan ezért az egyik legerőteljesebb feladatunk lelkipásztorként is, meg szerintem akár lelkivezetőként, vagy gyülekezetvezetőként is az, hogy újra és újra feltegyük a kérdést, hogy milyen a kontextus, és ez ige a kontextualizáció az egész igehirdetést, a tanítást, mindent valamilyen módon ahhoz kell illeszteni, hogy tényleg milyen a kontextus, és mivel folyamatosan változik, engem az nem segít, hogy tudom, hogy 10 éve milyen volt például Gazdagrét. Abban segít, hogy mondjuk látom, hogy honnan indult, de hogy most milyen, az egészen más is lehet, mint 10 éve volt.
Igen. Igen. Tehát az a kontextualizálásban akkor benne van az is, hogy az itt és most, tehát egy jelen mintavétel, vagy a jelen mintái, ami ugye láthatatlan szellemi-lelki háttér és folyamatok sokasága. Jól értem?
Abszolút, és azt is jelenti, hogy mivel folyamatosan változik a környezet, ezért folyamatosan kapcsolatban kell maradni vele, és el kell fogadni, hogy a változásokat nem tudjuk irányítani, hanem max lekövetni, mármint amik a kontextus érintik. Például nem vagyunk hatással arra, hogy mondjuk milyen az összetétele a lakosságnak. Hogy ki az, aki elköltözik, ki az, aki beköltözik. Vagy hogy az emberek hogy bánnak a környezetükkel. Azt látom, hogy ráadásul ebben sincsenek ma már teljesen egységes trendek mondjuk egy lakóközösségre nézve. Én azt látom, hogy azt a közeget, ahol élünk Gazdagréten, egyszerre vannak jelen azok, akik egyre jobban odafigyelnek a környezetükre, és a 11 emeletes panelok előtti kiskerteket például rendben tartják, számíthatnak egymásra. Ha van valahol valami baj, akkor odafigyelnek egymásra. Jelen vannak azok is, akiknek erre nincs figyelme, és jelen vannak azok is, akik rongálnak, és semmibe veszik mások nyugalmát, és kifejezetten bántó módon vannak ilyen, tehát hogy nem lehet azt mondani például, hogy egy ilyen lakóközösség vagy lakótelep, hogy 30 éve minden jó volt, és most már egyre elvadultabb, mert nem, hanem egyszerre van jelen a kontextusban ez a sokféleség, és ugye lelkipásztorként, lelkivezetőként nekem egyszerre kell megszólítani mindegyik részt.
Hát most csak így az arcodat nem mindenki látja, főleg akik a rádióban hallgatják majd ezt a műsort, vagy podcasten, hogy azért az arcodra az ült ki nekem, hogy ez egy jó nagy kihívás.
Igen.
jól tudok olvasni?
Jól.
Nonverbális. Meg így most így ne arra, hogy a személyeskedésért talán a Nexus megengedi, hogy olyan huncutságot látom még a szarcodon. Tehát, hogy ez egy bitang nagy kihívás.
Abszolút.
És akkor így egy picit így inkonkrétó, tehát akkor így belemenve operatívba. Ez ebbe segít neked valaki egyébként? Hogy néz ki, ha közelebb hoznád, hogy Gazdagréti gyülekezet, református, egyházközség, most katolikus szóval, ott most hogy néz ki a te szolgálati csapatod, aminek te vagy a feje, pár mondatban, akár általánosan, és így konkrétan, hogy te ezt most hogy építetted föl, ti hogy építettétek föl, mint közösség?
nagyon fontos, hogy az a kép, ami a gyülekezetnek az elhívása és az alapképe, az egy gyümölcsös kert, és az alapigéje a gyülekezetnek is a János 15-16-ból, amikor Jézus azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, és bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek.
Tehát ez János 15, nem?
Így van, és a 16. vers is onnan. Ez a gyülekezetnek az alapigéje, és ez azért fontos, mert hogy amikor én oda kerültem Gazdagrétre, akkor Lovas András vezető lelkipásztor volt ott, aki a gyülekezetet irányította, vezette a presbiterekkel és a szolgált csapattal, és hogy abba a munkába beosztott lelkészként kapcsoltam be először, és aztán utána, amikor András elment, máshol szolgált, akkor lettem vezető lelkipásztor, de hogy beilleszkedtem egy folyamatba. Uh-huh. És ez olyan, mintha megkapnál egy kertet, aminek megvannak a határai, megvan a földje, hogy mi terem ott meg jól, vagy mi nem, van egy éghajlata, ami nem változik.
Milyen tápanyag működik, milyen napsütés számra, vagy időre
pontosan, és alapvetően a művelés meghatározza azt, hogy ott milyen típusú növényeket és hogyan, megvan a célja, hogy mit szeretne abból kihozni a gazda, és igazából innen indult, hogy van egy történet a gyülekezetnek, én ebbe bekapcsolódtam, és így látom a saját szolgálatomat is, hogy nem kitalálni kell a gyülekezetet, nem valamit teljesíteni kell, vagy brillírozni valamit, hanem megérteni azt, hogy mi a gazdának a terve ezzel a gyülekezettel, beilleszkedni egy folyamatba, mint ahogy Pál apostol is mondja, hogy én ültettem, Apollós öntöztes, stb. Tehát, hogy így, hogy beilleszkedni ebbe a folyamatba, és meglátni azt, hogy nem vagyunk egyedül. A református lelkészség és a lelkészi rendszer nagyon sokszor, még sajnos ma is inkább egyemberes, vagy nagyon nagy felelősség van egy lelkészen, és nagyon nagy felelősséget vesz magára. Nekem is meg kell tanulnom, sőt, folyamatosan tanulnom kell, hogy hol vannak a felelősségem határai, és mi az, ami tényleg rám tartozik, és mi az, ami nem. De hál' Istennek, itt egy szolgáló csapat van ebben a közösségben, és ez a hagyománya így alakult ki, tehát ezt nem én találtam ki, hanem így léptem ebbe bele, és ezt építem továbbra is. Ennek az alapja a presbitérium. Uh-huh. Egy 8 fős vezető testület, akik hívő elkötelezett tagjai a gyülekezetnek, és áldozatkész szolgálatvállaló tagjai, akik alapvetően felelősen vezetnek. Ennek az elnöksége a főgondnokasszony és én, tehát, hogy mi ketten vagyunk nagyon sok döntésben az operatív dolgokban ott, és képviseljük a presbitériumot is, és van egy lelkészi munkatársi csapat, 5 vagyunk, összesen lelkészek, akikkel együtt végezzük a szolgálatokat, és ők nekem nagyon fontos tükör is nagyon sokszor, inspiráljuk is egymást, és nekik olyan ajándékaik vannak, akik nekem nincsenek, tehát kiegészítjük egymást, és nagyon nagy szükség van mindegyikre, és vannak még munkatársaink, aki olyan munkákat végeznek, ami háttérmunka például, az egyházfi adminisztrátor munkatársunk, aki a munkáját végzi, vagy az ifjúsági diakoni munkatárs, aki a kávézóban tevékenykedik, vagy mindig mondja, hittanoktatónk, és van takarítónénink is, akinek nagy felelőssége van, hogy az a nagy tér, amiben vagyunk, a templom és a terek, azok tiszták és rendezettek legyenek, és azt még mellé kell tegyem, hogy közel 170 ember szolgál valamit a gyülekezetben. Uh-huh. Tehát nagyon sokan szolgáló csapatokban önkéntesként, ezt így mondjuk, szolgálnak.
Mennyien járnak egyébként a gyülekezetbe? Tehát mondjuk egy vasárnap, nem is tudom hány istentisztelet van, 2, 3, 2, de az alatt megfordul, hány 100 ember vagy 1000?
Igen, 2 istentisztelet van, összesen egy vasárnap, nagyon sok mindentől függ. Átlagosan a 2 istentiszteleten, gyerekekkel, mindenkivel együtt, olyan 350-380 ember van a 2 istentiszteleten összesen. És nagyjából ennyi 360 egyházfenntartó van, tehát nálunk tényleg az tag, aki valójában jár. Persze van olyan, aki nem hivatalos tag, de egyébként jár, tehát nyilván ezek ilyen halmazok, amik egymás mellett vannak. De hát nagyon örülünk, hogy az a gond sokszor, hogy nincs hely. Vagy szóval, hogy így. Közben ez egy nagyon érdekes kérdés, és ha ez így belefér, akkor akár beszélek erről is, hogy mik így a tervek, vagy a koncepció, mert egy ilyen közösségnél magában az, hogy sokan vagyunk, az mi nem jelent semmit.
Uh-huh. Rátérhetünk mindjárt, hogyha lesz rá idő, még itt csak azért állnék meg egy picit, mert ugye most összeraktam a képet, vagy összerakjuk, akkor azért ez egy nem kicsi tím, aki ezt itt segíti, ezt a munkát, és azért ez egy szép dolog, hogyha jól értem, még egyszer 5 lelkésztársad van.
5 vagyunk összesen lelkészek, velem együtt.
Mindenki végzett lelkész.
Abszolút.
Tehát nem lelkipásztori munkatárs. társ, vagy ilyen kisegítő, hanem ők
felszentelt lelkészek, igen.
Felszentelt lelkészek. Azért ugye én katolikus házatájáról jövök, ott azért ez nem annyira jellemző már. Ugye régen voltak ilyen, és ma is próbálnak néhány ilyen ilyet alakítani, főleg külföldön megy ez pár ilyen, Magyarországon kevésbé, hogy papi közösségek, és akkor ott 2, 3, 4, 5, maximum 5, de inkább 3 lelkész, azaz pap összeköltözve, és onnan ellátva sokkal nagyobb területet, mint amit nektek kell. Ez azért jól hangzik, úgy mondanám, hogy istenes helyzet, de lehet, hogy máshogy éritek meg. Ami még itt kérdésem lenne, hogy, és itt visszakanyarodnék egy korábbi mondatothoz, ez nem a konkrét közösségszervezés, meg úgymond ellátás és menedzsment, hanem mondtál egy olyat, hogy a lelkipásztornak is lehet olyan periódusa, amikor nem tud úgy teljesíteni, nem tud lelkipásztorként működni, ez most idézőjelben. Ugye azt járjuk körül ebben a műsorban, az embernek maradni valami olyasmit szeretne így hétről hétre, hónapról hónapra, négy hétre körbejárni, hogy ebben a nagyon túlfűtött, nagyon felgyorsult, gyorsult társadalom, van ilyen szakmai, szociológiai kifejezés is, illetve technológiai forradalom, amiben ízig-vérig benne vagyunk, mesterséges intelligencia, nem kell bemutatni, és messenger kultúra és egyebek, ahol egyébként nagyon gyorsan várjuk a reakciókra, viszont reakció, vagy a akciókra a reakciót, és így tovább a re-reakciót, tehát folyamatos kölcsönösség van szinte, ott lehet elfáradni. Én azt gondolom, hogy elfáradunk, de hogy kérdezem, hogy ugye ott embernek maradni talán pont azt jelenti, de ez nagyon nehéz vezetőként, hogy egy vezető is elfáradhat, és egy vezető mit csinál akkor, amikor ilyen szituációba kerül, és hirtelen nincs ott helyettese, és ő neki már pedig helyt kéne állni holnap a prédikációba, vagy a tanításban, az áhítatban, és nem tud úgy, vagy egyáltalán nem tud, mint korábban.
Két lépéssel háttébb kezdeném. Azt mondta egyszer egy kiképzőnk a pszichodráma képzés során, aki pszichiáterként dolgozik, hogy higgyük el, a lelki, mentális betegségek egy jó része az épített környezetben eltöltött időnk arányával növekszik. És először nem is értettük, hogy ez pontosan mit jelent, aztán rájöttünk arra, hogy minél inkább természetes és természethez közel lévő közegben él az ember, annál nagyobb az esélye, hogy megmaradjon a mentális egyensúlya. Gondolj csak el, hogy nem egy ilyen romantikával gondolva azokra az időkre, amikor nem volt még áram, milyen jó volt, a nappal keltünk, nappal feküdtünk, ez nem így volt, tehát hogy azoknak az éveknek, évszázadoknak is nagyon sok hátránya volt, de hogy az, hogy folyamatosan világos van körülöttünk a városban, az nem normális. Vagy az, hogy olyan szinten nem érintkezünk a természettel, és a természet ritmusával, olyan szinten bármikor bármit megtehetünk, hogy tényleg éjjel-nappal lehetőség van élelmiszerhez jutni, bármilyen szükségletünket ki tudjuk elégíteni gyakorlatilag folyamatosan, ami nagyon kényelmes, és hogy nagyon praktikus, hogy vannak éjjel-nappal nyitva tartó gyógyszertárak például. De mégis olyan fajta határtalanság vesz bennünket körül, amiben az ember alapvetően beleszédül egy idő után. A különbség annyi közöttünk, hogy mikor és mennyire. Természetesen el fogunk fáradni. Segítőként pedig az, hogy folyamatosan másokra figyelünk és másokat hordozunk, ez is teljesen egyértelmű, hogy a figyelmünk elfárad és kimerülünk. Nagyon nagy különbség van a fáradtság a kimerülésnek a szintjeiben. Én abban vagyok otthon, hogy hogyan lehet jó ritmusokat megtalálni, és jó keretek között működni, és megfelelően helyt adni a pihenésnek, a feltöltődésnek, a semmittevésnek is. A sabbat az Isten igében törvény, a pihenés nem opció, hanem törvény, és nyilván új szövetségi emberek vagyunk, tehát nem a törvény megtartása által üdvözülünk, de ettől még a törvény a javunkat szolgálja. És
egy is sem veszhet el a törvény betűi közül, ha jól emlékszem, pontosan, ez is Jézusi mondás.
Pontosan, és reformátusként pedig, ha Isten dicsőségére akarunk élni, és a Soli Deo Gloria elvet meg akarjuk tartani, akkor annak része az, hogy Isten dicsőségére pihenünk. Ugyanis amikor dolgozunk, akkor hasonlítunk legjobban Istenre, aki alkot, és amikor nem teszünk semmit, és pihenünk, és elengedjünk minden aktivitást, és produktivitást, akkor éljük meg leginkább a teremtett állapotunkat. És az Isten félelemnek az egy nagyon fontos pontja. És erről most úgy beszélek neked, hogy ez nekem is küzdelem. Nem azért, mert nem tudom, hanem azért, mert sokszor nem látom értelmét.
Vagy... Nem látod értelmét, bocsánat, a semmitevésnek.
Így van, és haszontalannak érzem.
Haszontalannak.
És abban kellett változni, és ez is egy önismereti út volt, hogy úgy tekintsek rá, mint egyrészt egy Istent dicsérő tevékenységre, másrészt pedig, mint egy befektetésre, amit a saját jól létemért teszek. A harmadik dolog pedig, hogy az sem mindegy, hogy a gyerekeim mit látnak, hogy látnak engem pihenni. A fáradtság egyébként visszatérve a kérdés, ez egy természetes állapot. Tehát normális, hogyha az ember elfárad. Nagyon nem mindegy persze, hogy mibe fáradunk el. Például, hogyha mondjuk dolgozunk önkéntesekkel, és akkor valaki állandóan fáradt, és mondja, hogy elfárad. Néha kiderül, hogy nem a szolgáltában fárad el egyébként, hanem más dolgokban, de csak annyit jelent például, hogy fáradt. Azt hiszem, az első lépés az, hogy elkezdünk felelősséget vállalni az erőnkért és a fáradtságunkért is.
Fú, annyi felé mehetnénk azért, Laci, nagyon jó, hogy elkezdtük ezt a beszélgetést. Sajnálom, hogy már a felén túl vagyunk, mert hogy hát egyrészt, ha megengeded, inkább csak kapcsolódnék arra, hogy szabát vagy sabát. Ez egy amerikai elég nagy ívet, tehát komoly pályát befutott lelkész könyvében olvastam, hogy ő elkezdte szigorúan a szombati napot szó szerint egy ilyen hetedik megpihent a hetedik naponnak tartani, úgyhogy pénteken este mindent elintéznek, és éjfél előtt már el is teszik a digitáliát, és másnap nincsen semmilyen digitális eszköz, csak kert van, csak család, csak együttfőzés, együttétkezés, külön-külön olvasás, külön-külön pihenés, ki merre, de minden eszközök nélkül, külvilágnak ilyenfajta bevonása nélkül, egymásra figyeléssel, magamra figyeléssel, Isten dicsőítéssel. Azt hiszem John C. Marcus vagy ki a könyv szerzője, de most ezt így ne vegyük készpénznek, az a címe, hogy könyörtelen leszámolás a rohanással. Egyébként ajánlom minden hallgató figyelmébe. És én is elkezdtem, és idéntől ezt komolyan veszem. És csodákra képes ez az egy nap. Fantasztikus, még nem megy jól, meg nem is tudom mi az, hogy jól megy, de pont így, ahogy leírtam, még nem. Csak megerősítem, amit mondasz, és nagyon nehéz, hogy nem nyúlhatok a telefonhoz, és mondok még nehezebbet, hogy a fejemben sem, tehát gondolataimban sem a jövőt tervezem, nem a múlton szorongok, aggódok, jaj, mit nem intéztem el, jaj, mikor jön az a nem tudom mi, miért nem írt már, mikor fog írni, és nem az, hogy nem tudom mi a jövővel kapcsolatban, hanem csak a jelen. És egy ilyen, hát legalábbis órákra ilyen, meg, hát hogy mondjam, ilyen megszabadulás élményeim vannak, meg ilyen, hát hogy jó létezni, és hogy csak annak örülök, hogy most friss vizet iszom. És nagyon furcsa, nem? Tehát, hogy ennek örülök. Na most mégis azt mondjuk, hogy elfáradhat a lelkész, és miért ne fáradhatna el. Tulajdonképpen mi itt a felelősségteljes viselkedés ebben a helyzetben, amikor azt érzed, hogy nem, mert én beszélgettem ilyen papbarátommal, hogy hát most ki kell állnom prédikálni, de egyáltalán nem érzem hitelesnek a szavaimat. Most hirtelen azt sem tudom, hogy Istennel hányadán állok, és én most ide kiállok prédikálni egy szent mise keretében. Hát ez egy igazán nehéz lelkészi szituáció, és hát gondolom, te is éltél meg hasonlót.
Persze, folyamatosan.
Folyamatosan. Na, mi az orvosság itt, és hogyan tudod ezt esetleg hát konvertálni akár más vezetők, meg nyilván szülők, akik felelősek a gyermekeikért, meg vezetői pozícióba levő embereknek.
Egyensúlyokról beszélünk. Ezért fontos látni a bemenetet is. Uh-huh. Az egyik reziliencia faktor egyébként, a testi tudatosság. Ugye van többfajta modell, de a 7 lépéses reziliencia modellben az nagyon-nagyon fontos, hogy fegyelem és testi tudatosság, ami azt jelenti, hogy nem random fárad el az ember, és nagyon sokszor a bemenettel van a gond, tehát nem megfelelő a táplálkozás, nem megfelelő az alvás minősége, nem megfelelő a mozgás minősége és mennyisége, nincs jól fizikailag egy ember, és ezért ez az első, tehát hogy megfelelőek a bemenetek. A másik, hogy megfelelőek a célok. Tehát, hogy ugye a túllőtt vagy túlvállalt felelősség, vagy a teljesen irreális célok, amiben egy gyülekezetbe belepörgetheti magát az ember, meg a gyülekezet is belepörgetheti magát, meg a lelkészét, szóval ez szintén ugyanígy egy tényező. És akkor a harmadik talán az, hogy a fáradtság nem úgy jelentkezik, mint egy szívroham, így hirtelen, hanem hogy nagyon sok fajtája van, nagyon sok lépés, és ez egy olyan folyamat, amit leginkább észlelni kell. a kiégés is egy olyan dolog, ami folyamatosan veszélyezteti azt potenciálisan, aki emberekkel foglalkozik, nem mindegy, hogy mikor is hogyan érzékeljük, és aztán hogyan fordulunk vissza, hogyan engedünk el belőle. Az előbb említetted a pihenésnek a jelentőségét, én is ezt tudok csatlakozni, alapvetően a hétfő a szabadnapom, és akkor tényleg nincsen semmi, amennyire csak lehet. És amikor a hétfőn van valami kötelező program, akkor egy másnap lesz a szabadnapom azon a héten, tehát ennyi rugalmasság van, és akkor tényleg azt meg kell tartani. Nem kell félni a fáradtságtól egyébként, tehát megijedni szerintem nem kell, de az is a felnőttként a felelősségünk, hogy a gyerek hogy fárad el. A gyerek úgy fárad el, hogy játszik, és összeesik.
Dúr, igen.
Hát jó, hogyha felnőttként mondjuk vannak ilyen indikátorok, mikor jelzünk már, és mondjuk egy közösségvezető, lelkipásztor is, hogyha ha megfárad, ha elfárad, akkor azt jó, hogyha időben tudja jelezni, és nem a teljes kiégésnek az állapotában. Jó esetben azért ezt észreveszik rajta, és én is ezért örülök a csapatműködésnek, mert ilyenkor akár a csapat ki tudja egyenlíteni a másiknak a fáradtságát vagy a nehézségét, és visszakapcsolva a kontextualizációhoz folyamatosan kell ellenőrizni azt is, megnézni, hogy oké, mi az, amiben esetleg túl sokat teszünk, vagy nem a helyén van az, amit teszünk, és azért fáradunk el benne. Mm. Tehát ez egy rendkívül összetett rendszer.
Nagyon összetett. Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a vezető, lelkipásztor, vagy üzletvezető, vagy cégvezető, vagy bármi szülő, apa, azért az valahol mindig is egy magányos játék, egy magányos szerep. Tehát van egy olyan faktor, egy olyan dimenziója, ami magányos marad, és azért a felelősség nagy része rajta van, és ezért csak az a kérdésem itt, hogy mégis mikor van az, amikor azt mondhatja a vezető, na jó, de akkor én most mégis át kell, hogy adjam valakinek ezt a részt, vagy azt a részt, és el kell fogadnom most azt, és itt megint az embernek maradni, hogy határok között mozgunk, tehát nem vagyunk végtelen lények, ahogy a rezilienciáról kezdtél beszélni, meg egész pihenés-fáradtság egyensúlya, szóval, hogy mikor és hogyan tudsz erre mondani példát, hogy mikor volt az, amikor be kellett látnod, hogy igen, most nekem két vasárnap, ha van rá mód, akkor nem nekem kell prédikálni, vezetni az ige liturgiát, vagy az Isten tiszteletet, mert most nekem, nem tudom, el kell mennem a hegyekbe.
Megfordítanám egy kicsit a folyamatot.
Ahogy tetszik.
És onnan indítanám el, hogy az, hogy keretek között mozgunk, és vannak bizonyos keretek, amiket bírunk, ez nagyon fontos önismereti téma, és a felnőttségnek a része, hogy már nincsenek olyan illúzióink, hogy mi mindent is meg tudunk tenni. És természetesen szükségünk van a külső visszajelzésekre, de ezért alapvetően mi magunk vagyunk felelősek. Én azt gondolom, hogy a vezető magánya az egy természetes dolog, amikor valaki vezető lesz, akkor ahhoz kell egy jellem, kell egy skillset, az, hogy az ember el tudja bírni hosszú távon a terhelést, a felelősséget, és kitartóan tud küzdeni valamiért, és el tudja viselni azt, hogy nem fogják megérteni, és nem fogja mindenki szeretni. Uh-huh. Ez edződik is, és erősödik is közben, és közben nagyon fontos, hogy legyenek olyan emberek, akik őt hordozzák, barátok, elsősorban nem a házastárs, hanem valaki házastársa is jó, hogyha jó a szövetség, de nem a házastárs dolga elhordozni engem vezetőként. Vagy legyenek olyan csoport, szupervízió, ahol ezzel lehet foglalkozni. Azért mondtam, hogy megfordítanám, mert hogy én abban hiszek, hogy előre kell tervezni, és az, hogy nekem kell két hét a hegyekben, az nem akkor derül ki, hanem ezt előre lehet tudni, hogy fél év múlva kell két hét a hegyekben, miután levezettem egy nem tudom milyen nehéz programot. Nálunk úgy történik, hogy eleve megvan közel fél évre előre mindig az ige hirdetés beosztás, és a négy vasárnapból én kétszer prédikálok alapból. A másik vasárnapokon mindig a többi lelkipásztor prédikál. Minden hónapban van egy vasárnap, amikor nem vagyunk ott. Tehát a szabad vasárnapunk, mindenkinek van egy ilyen pont kijön. És persze vészhelyzetben pedig lehet segítséget kérni, vagy kifejezni, hogyha valami történik. Én azt gondolnám, hogy ez inkább krízis helyzetekre vonatkozik. Uh-huh. Váratlan változásokra, egészségügyi kihívásokra. Egy jól működő rendszerben így váratlanul nem hiszem, hogy az ember így rájön hirtelen, hogy most akkor így elfáradt, de természetesen megvannak a kereteink, és hát az idő múlásával is változunk, tehát lehet, hogy valamit 30 évesen kibírtunk, és 60 évesen nem fog olyan intenzitással menni.
Szóval a lényeg, amit itt mondasz, és már nem először, az itt azért a felnőttség, ugye ez egy nagyon fontos kulcsszó, amihez már is társítom azt, hogy felelősségvállalás. Tehát az egyéni felelősségvállalás, ami pedig itt van a nagyon fontos alap, önismeret nélkül nem megy. És ezt már a körülbelül 10 perccel ezelőtti gondolatodnál, vagy a bevezetőnél így megütötte a fülem, hogy, vagyis a gondolat megütött belül, hogy megkérdezzem, hogy te az önismeret útjára, hogy ezzel foglalkoznod kell, akarsz, hogy a pszichodráma és bibliodráma vezető is vagy, tehát nem csak lelkileg vagy teológiai értelemben vezetsz embereket, hanem önismereti utakon is szakképzett vezető vagy, segítő foglalkozású szakember. Te mikor jöttél rá, vagy hogyan alakult neked ez, ha pár mondatba össze tudod foglalni, hogy önismerettel kell foglalkoznom, önismeret érdekel engem? Ez neked így valami szituáció, életszituációba jött, akár egzisztenciális krízis hozta, mert sokan így kerülnek közel ahhoz, hogy pszichológia, pszichiáter, vagy mentálhigiénés szakemberhez fordulnak, vagy pedig ez neked így anyatejjel jött, és te mindig is egy önreflektív Toma László voltál, aki tudtad, hogy az önismeret nélkül nincsen egészséges út.
Engem arra neveltek nagy szeretettel és bátorítással, hogy a jéghátán is meg kell élni, és hogy ügyesen meg lehet mindent oldani, és ki kell bírni a dolgokat.
Ki kell bírni.
Ki, és ki is lehet, és ki is tudtam.
Na jó, de nagyon milyen áron meg, hogy nem ott halsz-e bele, amikor...
Persze. De ez egy ilyen életprogram volt, most nagyon leegyszerűsítettem.
Persze.
És én például azt hallottam ilyen fiatalkoromban, hogy szolgálatra nem mondunk nemet. És hasonló.
De ez nem egy keresztény.
De. Jó. És mindig utólag megpróbálok együtt érezni azzal, hogy mi lehetett ennek a pozitív oldala, vagy az üzenete, az odaszállás és hasonlók, de azért másik oldalról ez veszélyes. Én azért kezdtem az önismereti munkát, elmondom őszintén, mert a feleségem elküldött.
Bocs, itt egy kis szünetet tartunk. Köszönöm, akkor mentünk tovább. Csak olyan nők szerepe, tehát hogy
igen.
Az ember, a férfi, hogy marad férfi, úgy, hogy néha hallgat a nőre.
Hát abszolút. Ő járt egy képzésre, egy pasztorálpszichológia alapszakot végzett, ahol volt neki beépített pszichodráma, és egyszer hazajött és azt mondta, hogy neked ezt ki kellene próbálni. Ja. Hát mondtam neki, hogy ki ne találd. És aztán azért mentem el egy ilyen első alkalomra egy csoportba, hogy elmondhassam, hogy én elmentem, és ez nem nekem való. A lehető legnagyobb ellenállásra voltam végig az alkalmon, szegény vezetőim, nagyon nehéz helyzetük lehetett, de az alkalom végére volt egy játék, amiben én nagyon érintődtem, és azt gondoltam továbbra is, hogy ez nem nekem való, de azért ezt a folyamatot mégis végig kellene csinálni, mert lehet, hogy jó lesz, és az így folyamatosan oldódott. Nem azért mentem el, mert a szükségét éreztem, hanem miután a folyamatban voltam, akkor döbbentem rá, hogy amúgy mekkora szükségem van most erre, és egy nagyon nagy támogató erő lett, akár az a csoport, vagy a későbbi képződési folyamatban is a csoportok.
Oké. Szóval így indult röviden is velősen. Értem. De hát, hogy akkor ez azt jelenti, hogy neked ez onnantól fogva, hogy itt volt ez a megérintődés és saját élmény, onnantól fogva akkor ez azért szerves részét kezdte képezni az életednek. Tehát, ha jól értem, mert hát azzá váltál, de hogy akkor ez végigkíséri most már az életedet, és most is jelen van.
Abszolút. És nem csak a konkrét csoportokban vagy csoportvezetésben, abból is nagyon sokat tanulok, hanem abban, ahogy gondolkozom. Például, hogy képessé váltam ezáltal, zárójel lehet, hogy valakinek ez magától megy, zárójel bezárva. Olyan módon belehelyezkedni a másik perspektívájába, ahogy korábban nekem nagyon nehéz volt. Megérteni egy helyzetnek az összetettségét, megérteni azt, hogy az önismereti témáink koncentrikus körökben zajlanak, vagy ilyen spirális alakban töltik ki az életünket, nem tűnnek el, nem lehet így egyszer megdolgozni mondjuk az anya témát, vagy az apa témát.
Most kész és pipa.
Így van, hanem újra és újra előjönnek, hogy egy olyan dinamikus folyamat, amiben folyamatosan reflektálunk, és egyre inkább megértjük azt, hogy egy adott helyzetben miért működünk úgy, ahogy vagyunk, és egyre több eszközünk lesz arra, hogy hatással tudjunk arra lenni, ahogyan szeretnénk, hogy adekvátan reagáljunk rá. Hosszú idő volt, míg például meg tudtam engedni magamnak a haragot, úgy igazán. És a haraggal való szembesülés és megküzdés után pedig meg kellett tanulni azt, hogy és akkor ezt hol, milyen helyzetben, hogyan lehet adekvátan kezelni. Ez mind az önismereti útnak a része volt, de hogy nem gondolom, hogy készen vagyok, hanem azt szoktam mondani, hogy tisztul a kép.
Szabad megkérdezem, hogy hány éves voltál, mikor ez a harag téma úgy jött föl benned, hogy akkor ezt megengedi magának a Laci?
Olyan 33 körülbelül.
Én 28. Fú. És itt mi történt benned akkor? Mi az, amit ebből elmondhatsz? Mert ez egy nagyon fontos téma, és most csak azért, mert engem, én keresztény közegben nevelkedtem, ugye 3 hónaposan 2,5 megkereszteltek, tehát teljesen kezdetektől, és Én rájöttem 28 évesen, hogy én magam tiltottam le magamnak, mert félreértettem, annyira intellektualizáltam, kognitív szinten értettem, hogy miért, de félreértettem, hogy mi az, hogy haragudni. Jézus mondja, hogy addig ne is hozza oltárhoz adományt, amíg nem rendezted a haragod, és nem kértél békét, vagy bocsánatot attól az illetőtől, akire haragszol. És akkor ezt sajnos nem magyarázta el nekem egyetlen pap sem jól 30 éven keresztül. Mai napig nem hallok erről sok beszédet, te hogy vagy ezzel?
Nekem ez úgy történt meg, hogy volt az egyik utolsó saját élmény csoportban egy úgynevezett antiszerep hétvége. Az antiszerep hétvége az arról szól, hogy olyan szereplőnek a bőrébe bújunk, és olyan játékok vannak, amik amúgy ott vannak bennünk, de nem tudott teljesen kifejlődni, és gyakran ilyenkor egy, egyébként a pszichodrámán nem szokás, de ilyenkor mondjuk akár egy konkrét karakternek a bőrébe bele lehet bújni, és a csoport azt mondja, hogy akkor most akár egy filmből, vagy egy művészeti alkotásból búj bele a nem tudom kinek a bőrébe.
Igen.
És én egy olyan szerepet kaptam a csoporttól, aki egy boxoló volt. Uh-huh. Pontosabban a harcosok klubjából a főhős, aki uh-huh. ugye szervezte ezeket a verekedős klubokat. Hát ez tőlem alapból elég távol áll, de nagyon otthonosan mozogtam abban a szerepben, és utána jelezték vissza a vezetők, hogy ezzel a témával én nekem lehet, hogy kellene dolgozni, mert hogy olyan önfeledten voltam benne ebben a szerepben, és hogy ez így ott van bennem, de hogy nincs igazából megdolgozva. És nem arról van szó, hogy most akkor nekiálltam utána verekedni, hanem arról, hogy pontosan, amit elmondasz, hogy hol vannak ebben a határok, és hogyan lehet azzal szembesülni, hogy igenis a harag az jelen van. Nagyon is kell a határtartáshoz például az egészséges pozitív agresszió, vagy akár az érdekérvényesítés különböző fajtáihoz, és mellé kell tenni, hogy és a szabályozása is a mi felelősségünk. De ha valaminek nem tudom a létét, akkor nem tudom szabályozni, vagy nem tudom a mértékét.
Meg attól még, hogy tagadom, nem azt jelenti, hogy nincs, vagyis, hogy nem veszek róla tudomást.
Pontosan.
Félünk tőle, talán bocsa, azért, ugye, félünk tőle, hogy elhatalmasodik rajtunk, és nem leszünk úrá rajta, mint ahogy ez más energiákkal is lehet?
Szerintem más ok miatt félünk tőle, vagy tartunk tőle. A szabályozhatatlansága is benne van, amit mondasz, de az is benne van, hogy ha nem megfelelően fejezzük ki, akkor nem fognak szeretni bennünket például, vagy akár az, hogy valamilyen módon bántunk és sebzünk úgy, ahogy nem szeretnénk bántani és sebezni. Tehát nagyon sokféle formában ez ott lehet, de utána nekem ezzel egyéniben is dolgoznom kellett. És hál' Istennek sikerült ezt valami módon átdolgozni. Közben persze édesapaként újra és újra látom, hogy ez mennyire nehéz a gyerekeknek is felnövekedve, hogy ezzel jól bánjanak, és ott már a másik oldalon vagyok, hogy tudom én úgy hát rendet tartani közöttük, hogy azért megengedjem az ő haragjuknak és a megnyilvánulásait. Azért ez nagyon nehéz.
Azt elhiszem. Tyler, azt hiszem úgy hívják,
úgy
hívják azt a karaktert, a Brad Pitt játsza, és csak annyiban kapcsolódnék, hogy én is voltam már ebben a szerepben, csak másik kontextusban. És érdekes, most elgondolkodtam, hogy miért pont, akkor én választottam, és nem a csoport választotta nekem, úgyhogy ez egy érdekes. De hogy Tyler azért sok szempontból is egy érdekes karakter. Ez egy nagy téma, tehát a harag. Most azért eltelt már azóta bő 10 év, és mondhatod azt, mert ugye többször utaltál rá, hogy te is sok mindent tanulsz, meg ez nagyon tetszik ez, hogy ezt mondod, és azt hiszem, hogy ez is vala az ember mi voltunk része, hogy mi egész életünkben tanulunk, és ahogy például egy anyánkhoz, édesanyánkhoz, vagy bármelyik szülőnkhoz való viszony jó sok óra, vagy több évnyi önismereti munka után is visszatér más minőségben, úgy egy ilyen is, hogy a harag. Te mit gondolsz most több, mint 10 év után, hogy ez ugye a helyén van, és azt mondod, hogy a Toma László most már ura ennek a témának, vagy ez még mindig úgy mocorog, mint 10x évvel ezelőtt?
Abszolút a helyén van, azt gondolom. Az az izgalmas, hogy a különféle önismereti témák hogyan érnek össze és kapcsolódnak össze.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti például, hogy ugye a haraghoz az önvédelem például, a határok meghúzása, a mások igényeinek a figyelembevétele, tehát hogy ezért ez egy ilyen csomag, ami egymás mellett van. Én azt gondolom, hogy azt tanulom meg az évek múlásával, hogy nem szabad egyedül maradni, tehát hogy szükség van olyan barátokra, olyan közegre, akik visszajeleznek, akikkel lehet élni és gyakorolni a bizalmat, ahol akire rá lehet bízni magamat, és akikkel lehet gyakorolni a megbocsátást, a bocsánatkérést, és ahová, valahová tartozást is meg lehet élni. Ez a jéghátán is megélsz, és egyedül mindenre képes leszel. Uh-huh. Ez egy nagyon bátorító szülői üzenetnek tűnik, de végső soron azért nem segít, mert annyira közösségi lények vagyunk, ilyennek vagyunk teremtve, hogy az elszigetelt állapotban az ember soha nem lehet azzá, akinek Isten teremtette.
Két dolog szüleidnek megbocsátottál?
Abszolút. És nyilván ennek voltak ilyen dimenziói, tehát én abban nőttem fel, hogy azért így nagyon nagy szeretetet és odafigyelést kaptam tőlük, de hát ők sem voltak tökéletesek, de szerintem a lehetőségeikhez képest jól csinálták. És aztán különféle helyzetekben kellett ezzel szembesülni, azzal, ami nehéz volt, azzal, amire másként emlékszünk, és végig tudtam egy ilyen folyamaton menni, de hogy újra és újra azért ez előjön, akkor, amikor saját magamban látom meg az ő vonásaikat, akkor az már egy kicsit nehezebb.
Nem semmi, nem semmi. Itt ugye kiemelted még a közösségi lény mi voltunkat, vagy az embertársas lény, meg az, hogy vissza jelzést kapni a másiktól, akkor tükörről is beszéltünk, hogy tükröt tartanak a munkatársaid. A műsor vége felé picit ezt a mai kontextust, ha már a kontextualizálásról és az ember, vagy a mai társadalmi működés megértését keressük. Ugye itt van ez a mesterséges intelligencia, és tényleg pár percünk maradt, de így első reflexiód mi, mert amiket itt mondasz azok alapján, fölmerül bennem a kérdés, hogy mennyiben tud segíteni nekünk ebben, és szerinted tud-e te, mint segítő szakember, használtad-e már valamire ezt az eszközt, hogy állsz ehhez a kérdéshez, és egyáltalán a közösségi mi volthoz, az emberek egymáshoz való kapcsolódásához, ez lehet segédeszköz, vagy ez teljesen másról szól ez a történet, azon kívül, hogy rengeteg pénzt raktak már bele, meg időt a mai napig?
A mesterséges intelligenciát nagy általánosságban
most ez nyilván
egy eszköznek tartom, amit lehet jóra és rosszra is használni. Ja, jelenleg, hogy egészen pontosan mire lesz jó, ezt még nem lehet tudni, mert eléggé erőteljesen fejlődik, és szerintem kialakulóban van. Jelenleg azt tudom mondani, hogy annak jó eszköz, akinek jók a szövegértési képességei, aki tudja, hogy alapvetően mit akar, vagy ha keres, akkor mindig jobban tudja körvonalazni, hogy mit szeretne keresni, aki rendelkezik kritikai eszközzel, és ki tudja szűrni a fals információkat, és akinek annyira egészséges a kapcsolatrendszere, hogy bármennyire furcsa, nem kezd el hozzá kötődni. Számtalan ember elkezd kötődni a mesterséges intelligenciához, barátnak, kvázi segítőnek használja, amit rendkívül károsnak tartok. Nem egy ember, nem egy persona, hanem egy nyelvi modell, és azt mondja alapvetően, és úgy kommunikál velünk, ahogyan azt akarjuk. Ezért semmiképpen nem lehet segítő eszköz, vagy segítő felület, mert egy segítő szakember, egy segítő ember soha nem azt mondja, amit a segített hallani akar, hanem abban a kapcsolódásban, a segítői helyzetben való kapcsolódásban, a közös térben megszületik valami, egy reflexió, egy megerősítés akár, vagy egy kérdés, egy tükör, amiben nagyon sokszor egyáltalán nem az hangzik el, amit szeretne hallani a segítő. Megszületik az az együttérzés, amire nem képes a nyelvi modell. És hát barátnak meg különösen alkalmatlan, hiszen nem kölcsönös a dolog, és onnantól, hogy nem kölcsönös, onnantól nem valódi. Azt megértem, hogy vannak emberek, akik nagyon magányosak, és tényleg nincsen más, akivel beszélgethetnének, és nagyon kényelmes és egyszerű, mert ott van, tehát nem ítélkezem, de nagyon nagy felkiáltó jelet tennék amellé, hogy semmilyen módon nem helyettesíti sem a segítő kapcsolatot, sem az emberi kapcsolatokat, és erről beszélni kell, mert szerintem nagyon sokan csúsznak ebbe bele.
Akkor mondhatjuk azt, hogyha legközelebb beszélünk, akár nyilvánosság, akár négy szem közt, nyilvánosság előtt, vagy négy szem közt, akkor ezt a témát még kivesézzük?
Nagyon szívesen, és ez engem is foglalkoztat.
Mert ez nagyon aktuális téma. Most azonban a műsorunk végéhez értünk, és nagyon köszönöm, Laci, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívást. Köszönöm a kedves nézőknek és hallgatóknak is, hogy velünk töltötték ezt a szűk egy órát. Az elmúlt percekben, órában Toma Lászlóval beszélgettem, aki elsősorban férj, családapa és lelkipásztor, de ezen kívül pszichodráma és bibliodráma vezető is, Budapesten él, szolgál. És nagyon érdekes témákról beszélgettünk, többek között a semmittevés, a kontextus megismerésének szükségessége, a reziliencia faktorok közül a bemeneti faktorok, a felnőttség, azon belül is a keretek és a reális határok felállítása, de szóba jött a megbocsátás, a mesterséges intelligencia, és az, hogy az ember az egy közösségi lény, és egymagában nem tudja megoldani, és nem is dolga, hogy megoldja az életet, hiszen nem erre lett teremtve. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. 4 hét múlva folytatjuk, ez az Embernek maradni legújabb epizódja volt, és most köszönöm figyelmüket technikai munkatársaim Bójás János és Szekeres Zsombor nevében is. Köszöni figyelmüket Müller Márk szerkesztő műsorvezető. Találkozzunk 4 hét múlva, és addig se feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is.